Szeretnék imádkozni. Jó, mielőtt elkezdjük, röviden imádkozom. Mennyei Atyám, hálát adok én is ezért a mai alkalomért. Köszönöm ezt az összejövetelt, és köszönöm azokat az igéket, amiket adtál nekünk a mai napra, Uram. Azért imádkozom hozzád, hogy segíts nekem elmondani mindent, amit ezen a mai napon el kell mondani. Csak az hangozzon el, Uram, ami tőled van, se kevesebb, se több, Istenem. Kérlek, segíts ebben a te szellemed által, Uram. Adj nekünk réma igéket ezen a mai napon, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Én arról szeretnék ma beszélni, hogy hát nagyon sokat gondolkoztam, hogy milyen címet lehetne adni ennek, amiről ma szeretnék beszélni. És aztán már vagy 10 féle cím eszembe jutott. Úgyhogy maradunk a 11-nél, aminek azt a címet adtam, hogy maradj az úton. Maradj az úton. Tudom, hogy van egy ilyen tanítássorozat valakitől, egy külföldi testvértől, de én nem tőle loptam ezt a címet, hanem amiről ma szeretnék beszélni, az úgy tényleg igazából úgy érzem, hogy Isten arra buzdít, hogy maradj az úton. És arról szeretnék ma beszélni, hogy természetesen csak vázlatosan fogok tudni erről beszélni, hogy milyen tényezők lehetnek azok, amelyek eltéríthetnek bennünket arról az útról, amelyen Isten akar járatni bennünket, és milyen események, vagy dolgok, problémák, bűnök lehetnek azok, amik meghiúsíthatják az életünkben Istennek a tervét, az imáinknak a meghallgatását. És 2 példát is szeretnék majd elétek hozni, az egyik Saul királynak a példája, a másik pedig Jeremiás esete a júdaiakkal. De mielőtt ebbe belekezdenénk, olvassunk fel egy igét, amiről tudom, hogy Klaudia beszélt, talán ő említette, azt hiszem, ha nem a múlt héten, akkor a múlt hét előtt, a sok ige közül ez volt az egyik, a Róma 5-höz lapozzatok, és a Róma 5-ből az első 5 verset fogjuk felolvasni. Ez lesz az a nyitó igénk, amivel kezdünk. Róma 5, 1-től 5-ig.
Megigazulván azért hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által van a menetelünk is hitben, ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek a szerelme kitöltetett a mi szíveinkbe, aki adatott nekünk.
Köszi. Tehát arról beszél itt nekünk Isten igéje, hogy ugye megigazultunk hit által Jézus Krisztusban, és békességünk van Istennel, és menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk. Ez olyan érdekes, hogy a kegyelemben állunk, és mégis menetelünk ebben a kegyelemben. Most akkor állunk, vagy megyünk? Nem lehet egyszerre a kettőt, hogy állunk is, meg megyünk is. Na most az a helyzet, hogy ugye a hívő életben minden lehetséges. Ezért mi egyszerre állunk is, és megyünk is. És ez úgy történik, hogy amikor újjászülettünk, akkor gyakorlatilag létrejött az életünkben az a, most hogy mondjam, az a fajta jog, vagy jogalap, hogy mi valóban, mivel újjászülettünk, ezért igazából az újjászületésben valóban mindent megkaptunk. Tehát valóban az újjászületésben megkaptuk a kegyelmet, az újjászületésben megkaptuk a megigazultságot, az újjászületésben megkaptuk a szentséget, megkaptuk a gyógyulást, megkaptuk a szabadulást, megkaptuk a bővölködő életet, megkaptuk az erőt, és egyáltalán mindent megkaptunk, amit el se tudunk képzelni, még azt is mind-mind megkaptuk, akkor, amikor újjászülettünk. És ez a hívő életnek a jogi oldala, ez a jogi aspektus. Akkor van a probléma, hogyha azt mondják egyes tanítók, és sajnos egyre többen mondják ezt, hogy ez ennyi elégséges, kész, ennyi elég, mindent megkaptál, mit aggódsz, mit izzadsz, nem kell itt szenvedni, meg mindent megkaptál, dőlj hátra. Csak hogy ha a Bibliát egészében nézitek, akkor látjátok, hogy a Biblia tulajdonképpen egy olyan összképet ad, nem azt az összképet adja, hogy mindent megkaptál, ezért dőlj hátra, hanem azt mondja, hogy mindent megkaptál, ezért dőlj neki, és fussál teljes erődből, pontosan azért, mert mindent megkaptál. És nagyon érdekes, hogy azért futsz, amit már megvan. Azért futsz, amit már megvan. De ha nem futsz, akkor elveszíted. Ez egy nagyon érdekes dolog. Minden megvan, mindent megkaptál az Úrtól, kegyelmet kaptál, mindent megkaptál, ami szükséges az életre és a kegyességre már ebben a korszakban. De ha nem futsz, akkor elveszíted. Ha nem mész ebben a kegyelembe folyamatosan előre, akkor elveszíted azt, amit megkaptál. Nagyon érdekes ez a kettősség. És ezt a kettősséget valóban csak hit által lehet megérteni, mert az emberi logikával nem lehet ezt összerakni. Hát most ez olyan dolog, hogy itt van a kezemben ez a mikrofon, és akkor fussak azért a mikrofonért, mondjuk menjek oda hátra, azért a mikrofonért, ami itt van a kezemben. Most ez körülbelül ilyen hasonlat. De ezt emberi logikával nem lehet megérteni, és nem lehet összerakni ezt az egészet, és mégis azt mondja nekünk a Szent Szellem az Isten igéjén keresztül, hogy már pedig ez így van. Tehát van egy örökkévaló aspektus, van az örökkévalóságnak egy oldala, ahol, hogyha benézel az örökkévalóságba, átlátsz ezen a földi létezésen, és átlátsz úgymond a függönyön, és belátsz az örökkévalóságba, akkor valóban azt látod, hogy az örökkévalóságban minden megvan, minden készen van, minden megvan. Mivel az örökkévalóságban nincs idő, nincs ilyen, hogy idő, nincs ilyen, hogy eltelt már 30 év, és akkor jaj, mi lesz, kifutunk az időből. Nincs ilyen az örökkévalóságban. Az örökkévalóságban Isten előtt egyszerre ott van, ő benne egyszerre ott van a jelen, a múlt és a jövő, minden. Ezért az örökkévalóságban minden egyszerre megvan, egyszerre készen van. És valóban, amikor te benézel az örökkévalóságba, akkor ezt látod. Minden készen van. Minden ott van. Ezért jó nagyon sokat imádkozni, mert amikor nagyon sokat imádkozik az ember, akkor előbb-utóbb letisztul az agya, eltűnnek belőle a fejéből azok a sötét gondolatok, és hirtelen belép az ember, bekerül az ember Isten jelenlétébe, és valóban az ember Isten jelenlétében már azt érzi, hogy minden megvan, minden kész van, minden megvan, győztünk, megvan, le van bundázva az egész meccs. Hiába a fogadó irodák hiába fogadnak, mi már tudjuk a végeredményt. Ezért nagyon jó, amikor az ember bekerül Isten jelenlétébe, mert ott tényleg megszűnnek ezek a földi életnek a gondjai, problémái, kétségei, kilátástalanságai, és egyszerűen az ember Isten jelenlétében tényleg azt érzi, hogy minden kész van. És ez nem csak egy illúzió, ez az örökké valóságnak az íze. Az örökké valóságból kapsz ilyenkor egy kóstolót, hogy Isten hogyan látja a dolgokat a mennyben, hogyan látják a mennyben a dolgokat. De itt, ezen a földön mi még itt vagyunk az időbe, időbeli folyamatban vagyunk benne. 24 órából áll a nap, és ezért mi itt, ebben a földi létezésben, az időben, az időnek a síkjában ezt az egészet, amiről most beszélek, mi nem csak egy meglévő, elkészített valóságnak éljük meg, hanem egy folyamatként is átéljük ezt. Értitek, hogy mit mondok? Tehát belépsz Isten jelenlétébe, és átéled azt, hogy mindened megvan. Átéled azt a bensődbe, hogy valóban meggyógyultál. Átéled azt a bensődbe, hogy valóban megszabadultál. Valóban megkaptad az autódat. Megkaptad a lakásodat. Megkaptad az új telefonodat, amint hallom. Dicsőség az Úrnak. Valóban átéled ezt. És amikor abba hagyod az imádkozást, és befejezed ezt, és visszatérsz a hétköznapi életbe, akkor mit élsz át? ennek az ellenkezőjét. Még úgy érzed, hogy nincs semmi. Megy az idő. Megy az idő, és úgy érzed, hogy semmi nincs még abból, amit látsz, amit érzékelsz a bensődben, amikor ott vagy Isten jelenlétébe. És ennek a kettőnek a kettő közötti feszültség megjelenik a te életedben. Ezért mondja Jeremiás Istennek, hogy olyan vagy nekem, mint a csalóka patak. Miért? Igazából nem volt Isten csalóka patak, csak azért, mert Jeremiás is ennek a kettőnek a feszültségét élt át. Amikor belépett Isten jelenlétébe, akkor látta, akkor nem csak az ítéletet látta, nem csak azt látta, hogy vége van Izraelnek, és vége, kész, itt jön az ítélet, hanem látta a jövőt is. Azért a Jeremiást is, ha végignézitek, Jeremiás nagyszerű jövőképet is látott, és azokat is leírta. És látta ezeket a dolgokat, látta azt, hogy nincs vége. Látta azt, hogy Istennek terve van Isten népével. Látta ezeket a dolgokat, amikor ő belépett Isten jelenlétébe, ott megszűnik az idő, és látta ezeket a dolgokat. De amikor visszatért a hétköznapi életbe, akkor csak a nyomorúságot látta. Akkor azt látta, hogy az egészből nincsen semmi, hogy az egészből semmi sem igaz, és ennek a kettőnek a feszültsége csapódott le az ő életében, és amikor kiakadt, akkor azt mondta Istennek, hogy olyan vagy nekem, mint a csalóka patak, mint egy déli bálba, nincs is benne víz. És mit mondott Isten Jeremiásnak? Azt mondta, ha megtérsz, ha visszatérsz hozzám, akkor újra szolgálatba állítalak téged, és akkor, ha megtérsz hozzám, és újra értékes dolgokat beszélsz, stb., ott emlékeztek erre az igére, és ezért itt a Róma 5-ben látjuk tulajdonképpen ennek a itt van, de még sincs ittnek a feszültségére tulajdonképpen Pál apostol ad egy nagyon-nagyon jó választ. Azt mondja, hogy itt van. Megvan a kegyelem. Újjászülettünk, megigazultunk. Benne állunk ebben a kegyelemben. De azt is mondja Pál, hogy menetelni is kell ebben a kegyelemben. Nem csak benne állsz a kegyelemben, hanem menetelsz is ebben a kegyelemben. Benne állsz a kegyelemben az örökkévalóság szempontjából. De itt, ebben az földi életben, az időnek a síkjában, ahogy éljük le az éveinket, évtizedeinket, menetelni kell a kegyelemben. Menetelni kell, és ez a kettő együtt van harmóniában. Szentek vagyunk, és mégis meg kell szentelődnünk. Megigazultunk, és mégis az ige beszél arról, hogy a megigazultságban is tudunk növekedni. Megszabadultunk, és mégis át kell élni időnként szabadulásokat ebben a földi életben. Teljes erőt kaptunk Istentől, és mégis erőről erőre kell mennünk. Teljes hitünk van, és mégis hitből hitbe kell előre mennünk. És mind a kettő egyszerre igaz. Az örökkévaló és az időbeli sík. Ezben a kettőben együtt kell gondolkodni. És a probléma ott van, hogy az ember nagyon sokszor megfeledkezünk erről, hogy itt ebben a földi életben, ebben a földi létezésben is menetelni kell, és mivel megfeledkezünk erről, egy idő után elhalványodik előttünk az örökké valóság. Tehát kegyelmet kaptál Istentől, és menetelned kell ebben a kegyelemben. Ez mit jelent? Például az, hogy szellemi életet kell élned. Keresned kell az Urat minden nap a te életedben. Legalább egy fél órát azért oda kéne szánnod arra, hogy olvasd az igét, hogy halljál valamit az igény keresztül Istentől, amit neked akar mondani személyesen. Nem csak ilyen nagyon egyszerű dolgokról beszélek, amit már igazából 20-akárhány éves hívőknek is végre tudnia kellene itt Magyarországon. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog. De az ember, ahogy éli a hétköznapi életét, az ördög gondoskodik arról, ugye mit mond az ige a Bibliában, hogy az Antikrisztus szelleme, vagyis az Antikrisztusról mit mond a Dániel, hogy megszünteti a mindennapi áldozatot. És az Antikrisztus szelleme ugyanezt a munkát végzi ma. Megszünteti a hívők életében a mindennapi áldozatot. Hogyan? Úgy, hogy megterheli őket olyan hétköznapi problémákkal, feszültségekkel, a gyerek üvölt, a kutyát kórházba kell vinni, autót megkarcolták, jött a kínai veszedelem, ugye a sárga csekkek, megérkeztek, meg mit tudom én, lakást föl kell újítani, stb. A munkahelyen a főnök ordibált, mit a gyerek, rossz jegyet hozott haza, a munkahelyen mit tudom, és akkor már az ember életében bejöttek ezek a hétköznapi események, amire az ember már mikor hazaér, akkor nem azon gondolkodik, hogy de jó lenne még egy jót imádkozni, hanem jó lenne enni egy jó paprikás krumplit, aztán este lefeküdni és aludni. És ezzel az Antikrisztus szelleme eléri azt a hívőknek az életében, hogy megszünteti a mindennapi áldozatot. Megszünteti a mindennapos istenkeresést. Ennek következtében az a kegyelem, amelyet megkapott az ember az örökkévalóságban, amikor újjászületett, mivel nem menetel benne folyamatosan, ezért elhalványodik előtte, és a végén már az ember gyakorlatilag el se hiszi. Már eljuthat az ember olyan állapotba, hogy ő el se hiszi, hogy ő újjászületett. Eljuthat az ember olyan állapotba, hogy el se hiszi, hogy ő megtért. El se hiszi, hogy ő újjászületett. El se hiszi, hogy ő találkozott Istennel. Azt hiszi, hogy az egész csak egy illúzió. Vagy azt mondja, hogy igen, ez megtörtént, de már azóta rengeteg idő eltelt, és az ördög elhiteti, hogy te már nem is vagy alkalmas Isten számára. Te már, ha eddig nem imádkoztál, ezután tudod mit? Ne is imádkozzál már. Ha eddig nem olvastál Bibliát, tudod mit? Ezután ne is olvasd Bibliát, mert az Isten úgyse fog már hozzád szólni, mert neked már véged van. Az ördög elhiteti az embert ezekkel a szövegekkel. És ennek következtében az ember szíve megterhelődik mindenféle olyan dologgal, amiből elvileg meg kellett volna szabadulnia, és ezek a dolgok az ember szívéből a krízis helyzetekbe, a nagy problémákban, nagy próbatételekbe jönnek elő. Azt mondja itt a Róma 5-ben, hogy egy menetelünk ebben a kegyelemben, amiben állunk. És ahogy menetelünk, úgy közben történnek velünk ugye az életben mindenféle érdekes dolgok, amivel ugye elvileg azt mondja Pál, hogy dicsekszünk. Hát ő már tud valamit, én még nem nagyon szeretek dicsekedni a háborúságaimmal, a nyomorúságaimmal. Aztán azt mondja, hogy azért dicsekszünk ezzel, mert a háborúságok, a nyomorúságok létrehoznak az ember életébe egy képességet arra, ugye, hogy hosszan tud tűrni, létrehozza benne a hosszú tűrést, ez létrehozza benne a kipróbáltságot, és a kipróbáltságnak a következtében pedig létrejön egy reménység, és a reménység pedig azért nem szégyeníti meg az embert, azt mondja Pál, mert kitöltetett a Szent Szellem a szívünkbe. Tehát nagyon érdekes ez az összefüggés, hogy egy olyan reménységünk van, ami nem egy ilyen a világ által kreált reménység, hogy majd, ha már nem az Orbán Viktor lesz hatalmon, hanem a mit tudom én kicsoda, akkor jobb lesz, és hát reménykedünk benne, mert ugye egyszer mindenki meghalt, tehát majd csak egyszer neki is vége lesz, vagy leváltják, vagy mit tudom én, mi fog vele történni, és akkor majd, akkor holnap jobb lesz. De nem lesz jobb, mert már én amióta megszülettem, azóta ezt hallom mindig, hogy majd a következő év az jobb lesz, és nem lehet jobb sose. Tehát látszik, hogy ez a reménység, ez megszégyenít. Itt van egy másik fajta reménység, egy természetfeletti reménység. És ez a természetfeletti reménység úgy jön létre, hogy az ember jár Istennel. És ahogy az ember Istennel jár, átmegy nagyon sok nehézségen, nagyon sok nyomorúságon, problémán. Amikor már úgy érzi, hogy vége, kész, itt, innen már nincs tovább. És egyszer csak jön az Isten, és megszabadítja. És akkor megint belekerül a következő ilyen próbatételbe. És megint úgy érzi az ember, na jó, az ördög elmondja mindig, hogy ebből a helyzetből megszabadított az Úr. Igen, ebből is, de ebből már nem fog. És akkor megint jön Isten, és megint kiszabadít, megint. És akkor így, ahogy az ember jár Istennel, tulajdonképpen lesz egy csomó megtapasztalása az Úrral. És amikor a következő nyomorúságba, problémába belekerül, lehet, hogy még az embernek nincsen Istentől egy rémája, kijelentése, igéje, hogy hogy fogok kijönni ebből a helyzetből, de már van mögötted egy múlt. Már vannak mögötted megtapasztalások, már vissza tudsz emlékezni arra, hogy Isten újra és újra megszabadított engem a különböző bajokból, problémákból az elmúlt 25 év alatt. Tehát, és akkor így ugye a kis fejecskével az ember összerakja, tehát ugye egy meg egy az kettő, Tehát, hogyha Isten az elmúlt 25 év alatt eddig minden helyzetből megszabadított, mert hát azért mégiscsak elhívott engem, meg állítólag jót akar nekem, meg állítólag szeret engem, stb. Tehát az ember ezt így összerakja magába ezt a dolgot. Akkor ez létrehoz az emberbe egy reménységet. De ez a reménység már természet feletti, érted? Ez a reménység nem egy illúzió, nem azon alapul ez a reménység, hogy ha egy másik politikai párt jön, akkor majd csak jobb lesz nekem, majd csak megemelik a szociális segélyemet, vagy a mit tudom én, közmunkaprogramban még én is beférek, vagy mit tudom, és akkor fölvesznek utcaseprőnek, vagy nem tudom. Tehát nem, ez egy olyan reménység, ami abból jön létre, abból a sok megtapasztalásból, abból a folyamatból, amitől itt Pál beszél, hogy dicsekszünk a háborúságainkkal, dicsekszünk a hosszú tűrésünkkel, dicsekszünk a kipróbáltságunkkal. Miért? Mert ahogy átmész ezen a sok mindenen, ahogy menetelsz a kegyelemben, és mész egyik megtapasztalásról a másikra, ezek fölépítenek benned valamit. Fölépítenek benned valamit az Isten jóságáról. Fölépítenek benned valamit az Isten hűségéről. Fölépítenek benned valamit az Isten szerelméről, szeretetéről. Az arról a feltétel nélküli szeretetről, hogy Isten hogy szeret téged. És bármi történjen is veled, ha meg is kell halnod, akkor is legfeljebb az utolsó napon föltámaszt téged az Úr, érted? Tehát nem lesz véged, illetve ha véged lesz, de az jó lesz, érted? És az emberben, ahogy ez fölépül, ez létrehoz egy reménységet az emberbe. Lehet, hogy még nincs hite, még nincs réma igéje, még nincsen egy egyértelmű belső meggyőződése, hogy bedobtatok a tűzbe, de ebből is ki fogok jönni. Lehet, hogy ez nincsen meg benne, de van benne egy elvárás, mert igazából a reménység ez itt elvárást is jelent. Van benne egy elvárás, hogy Isten be fog avatkozni az életembe. Isten valami tenni fog velem. Az elmúlt időkben is tett velem Isten mindig valamit. Most is tenni fog velem Isten valamit, és ezért csinálta Dávid, azt tudta nagyon jól Dávid. Azt mit csinált Dávid, amikor bajba volt? Mindig visszaemlékezett a régi dolgokra. Azt mondja, megemlékezem a régi dolgokról. És megemlékezett, és megvallotta, elmondta, hogy ekkor és ekkor Isten megszabadította őt. Sőt, nem csak ezeket mondta el, hanem visszaemlékezett arra, hogy Izraelt Isten hogyan hozta ki Egyiptomból, hogyan vitte át a Verestengeren, miért emlékezett meg, pedig ott se volt. De mégis, amikor ezek az igék megelevenednek a számodra, akkor már te is ott vagy. Akkor már te is benne vagy ebben a történetben, mert te rólad is szól, neked is jelentenek valamit ezek az igék, ahogy Isten népe átment a Verestengeren, átment a Jordánon, stb. És a gond az, hogyha ez az ember életében nincsen fölépítve, akkor, amikor eljönnek ezek a nem szeretem napok, a gonosz napok, amiken ugye meg kéne állni, akkor történik az, hogy az ember szívéből, hogy mondjam, szóval nem az jön elő, aminek kellene, hanem az, aminek nem kellene. És nagyon sok esetben ezért hiúsulnak meg imák, ima meghallgatások az életünkben. Nagyon sok esetben Isten terve ezért hiúsul meg Isten népének az életébe, holott ez nem kellene, hogy így legyen. És erre szeretnék két példát felhozni. Az első példa Saul. Saulról olvassuk, ugye kis fia volt. Olvassuk róla a történetet, hogy elvesztek a szamarak. Ugye emlékeztek erre? Elvesztek a szamarak. Saul és az ő szolgája elindult megkeresni a szamarakat. Ez egy nagyon ártatlan történet, olyan semmilyen. Olyan, mint valaki elmegy megkeresni a bicikliét, vagy az autóját, nem tudom. Ez egy ilyen semmilyen történet. Független attól, hogy a szamaraknak nagy értéke volt valószínűleg, de mégis ez így a számomra így nem mond semmit. De mégis, ha belemész ebbe a történetbe jobban, és emlékszel arra, amikor azt mondja felveti Saulnak az a szolgája, hogy menjünk el, keressük meg a látót, és akkor ő megmondja, hogy hol vannak a szamarak. Nagyon érdekes, rögtön elkezdtek természetfertibe átmenni, és természetfertibe módon gondolkodni, hogy hoppá, itt van a közelbe a látó, a proféta, hát ha ő megmondja, hogy hol vannak a szamarak. És elmennek Sámuelhez, és amikor szóba kerülnek a szamarak, illetve Sámuel ugye elmondja Saulnak, hogy hát igazából téged vártunk. Hát ez már ugye eleve egy meglepetés volt Saul számára, és nagyon érdekes, azt mondja, hogy ne aggódj a szamarak felől, és majd elmondom azt is, ami a te szívedben van. Elmondom azt is, ami a te szívedben van. És nekem most az elmúlt hetekbe ugrott be, hogy Uramisten, azt mondja, elmondom azt, ami a te szívedben van. És mi volt az ő szívébe? Az, hogy felkentelek téged Izrael királyává, stb. Tehát a következőt szeretném mondani. Isten belehelyezte Saulnak a szívébe az elhívást. Úgy, hogy a Saul igazából ezt ő konkrétan nem tudta még. Van olyan, hogy az ember nem tudja, hogy mi van a szívébe. Van olyan is, hogy az Isten elhelyez az ember szívébe egy képességet, de az ember ezt még nem tudja. De mégis az Isten az eseményeket úgy forgatja, hogy az ember elinduljon egy olyan úton, ahol a szívéből Isten elő tudja hozni azt, amit belehelyezett. És valószínűleg ugyan Saul valószínűleg azon nem gondolkodhatott, hogy de szeretnék Izraelbe király lenni, de viszont azon gondolkodhatott, tudod, miről gondolkodhatott Saul? A nagyságról. A nagyságról. És tudod miért? Mert Izrael legkisebb törzséből származott, ugye? Emlékszel? Ugye Benyamini volt. Izrael legkisebb törzséből, és a legkisebb törzsből is honnan? A legkisebb családból. És valószínűleg a Saul elkezdett gondolkodni azon, hogy ennek nem kéne így lenni. És legálisan gondolt, tehát ez nem illegális volt, ez legális volt. Tudod, miért volt legális? Mert a gyerekeknek is már tanították a Tórát akkor. És a Tórában miről tanítottak még a gyerekeknek? Tanítottak nekik az 5 Mózes 28-ról. Hogy áldott leszel bemeneteledbe és kijöveteledbe. Áldott leszel minden területen, ha hallgatsz az Úr szavára. Miről tanítottak még nekik? Ábrahám áldásáról. És ahogy ezeket Saul már gyerekkorában, ez így nincs benne a Bibliában, tehát ez így nincs benne a Bibliában, de ha mégis, tudod, ha csak egy mondat, tehát ilyen, hogy azt mondja Saul Sámuelnek, hogy miért mondod ezt nekem, hogy hát ugye Sámuel mondja, hogy különben is kié minden, hát a tiéd. És akkor mondja Saul, miért mondod ezt nekem? Hát én Izrael legkisebb törzséből vagyok, és abból is a legkisebb családból. Ez csak egy mondat. Egy mondat. Ez az egy mondat engem, már ez az egy, ebből az egy mondaton, ha elkezdesz elmélkedni, akkor a Szent Szellem ki tudja neked bontani ezt az egy mondatot, és ebből az egy mondatból a Szent Szellem el fogja neked magyarázni, hogy Saul miért mondta ezt. Azért mondta ezt Saul, mert ezt foglalkoztatta őt. És akkor oké, rájössz el, hogy ezt foglalkoztatta őt. Akkor fölteszed a kérdést, vajon miért foglalkoztathatta ez őt? És rájössz arra, hogy azért, mert a gyerekeknek már a zsidó gyerekeknek tanították a Tórát, beszéltek nekik a rabbik és a tanítóik, meg otthon a családban az apjuk, anyjuk beszélt nekik Ábrahám áldásáról, beszélt nekik az 5 Mózes 28, amit valószínűleg akkor nem így mondtak, hogy 5 Mózes 28, de ugye mi így mondjuk, ez a felosztás van, de hát tudták, hogy miről van szó. Tehát beszélt nekik erről, és beszéltek, és Saulnak a szívébe belementek ezek, hogy te jó ég, hát Ábrahám áldása, te jó ég, az ige beszél arról, hogy nagyjá leszünk, hogyha az Úr szavára hallgatunk, és közben Benyámin a legkisebb törzs, amiből származok, és ráadásul abból is a legkisebb családból, és ezek úgy Saulnak a szívébe, ezek a dolgok így elkezdtek, így hemzsegtek ezek a dolgok, és ez foglalkoztat, ezen gondolkodott. És ez nem volt illegális, ez legális volt. Ez Isten akarta, hogy így legyen. Azért, mert Isten Sault tudatalatt kezdte fölkészíteni az elhívásra. És akkor, és a szamarakat, tehát a külső körülményeket, a szamaraknak az elvesztését használta fel Isten arra, hogy, hogy mondjam neked, hogy, hogy Sault bevigye, bevigye úgymond a málnásba, tehát bevigye arra a helyre, ahol mindezek a dolgok egyszer csak hirtelen előjönnek. És ezt a prófétai beszéd hozza elő mindig. Mindig a prófétai beszéd hozza elő. És most lapozzatok az 1 Sámuel 10-hez, mutatok nektek egy nagyon érdekes igét. 1 Sámuel 10, és ott mit írtunk fel? 1 Sámuel 10.
1 Sámuel 10, 1-től. Akkor elővette Sámuel az olajos szelencét, és az ő fejére tölté, és megcsókolá őt, és mondta: nem úgy van-e, hogy a fejedelemmé kent felt az Úr téged? Az ő öröksége felett? Mikor azért te most elmész tőlem, találkozni fogsz két emberrel, a Ráhel sírja mellett, Benjamin határában, Selsánál, akik azt mondják néked: megtalálták a szamarakat, melyeknek keresésére indultál, és ímé a te atyád felhagyott már a szamarakkal, és miattatok aggódik, mondván, mit tegyek a fiamért. És mikor onnan tovább mégy, és a tábor tölgyfájához jutsz, 3 ember fog téged ott találni, akik Bételbe mennek fel Istenhez, az egyik 3 gödőjét visz, a másik visz 3 egész kenyeret, és a harmadik visz egy tömlő bort. És azok békességesen köszöntenek téged, és 2 kenyeret adnak néked, te pedig vedd el azokat kezükből. Azután eljutsz az Isten hegyére, hol a filiszteusok előőrsei vannak. Mikor pedig bemégy oda a városba, a próféták seregével fogsz találkozni, kik a hegyről jönnek le, előttük lant, dob, síp, hárfa lesz, és ők maguk prófétálnak. Akkor az Úrnak a szelleme reát fog szállni, és velük együtt prófétálni fogsz, és más emberré leszesz. Mikor pedig mind a jelek beteljesednek rajtad, tedd meg magadért mindazt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van. Most azért menj le én előttem Gilgálba, és én lemegyek te hozzád, hogy égő áldozatot áldozzam, és hála áldozatot hozzak. 7 napig várakozzál, míg hozzád megyek, és akkor tudtodra adom, hogy mit cselekedjél.
Köszi. Tehát, ugye beszéltünk erről az előbb, hogy Sault Isten hogyan terelgette, és nem volt illegális az, hogy ő a nagyságon gondolkodott, mert ezt maga Isten akarta, Isten terelgette úgy az eseményeket, hogy Saulnak a szívében ezek megfoganjanak. És ekkor, amikor Sámuellel találkozott, Sámuel felkente őt, és elmondta neki, hogy az ő elhívásának mik lesznek azok az ismertető jelek, események, történések, amik vele fognak történni egymás után, amiből fel fogja ismerni, hogy Isten vele van. És ennek a kicsúcsosodása az volt, amikor valóban, mert ezek, utána olvasok az igéből, hogy mind-mind egymás után elkezdtek vele megtörténni. Mind. És valóban ennek a kicsúcsosodása az volt, amikor rászállt a Szent Szellem, és maga is prófétált, úgy tudom, hogy az eredeti szövegben inkább ott talán az volt, hogy a révületbe, extázisba esett Saul, tehát nem egy református istentiszteleten vett részt, vagy nem egy katolikus istentiszteleten, hanem ez egy másfajta összejövetel volt, amin ő ott volt. És ezután azt mondja neki Sámuel, hogy utána ugye azt mondja, tedd meg, ami a kezed ügyébe van. Ez valóban meg is történt, egy fejezettel később olvasunk is arról, hogy egy csatát már meg is nyert. De mond egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondja neki Sámuel, hogy menj le Gilgálba, és várjál rám 7 napot. Erről a történetnek erről a részéről tudod, hol olvasunk? Az 1 Sámuel 13-ban 3 fejezettel később. Az 1 Sámuel 13-ból kiderül, hogy az, most én mondom így, hogy az 1 Sámuel 10 és az 1 Sámuel 13 között, tehát e között a, hogy mondjam, ez 3 fejezet, ezt elolvasod, mit tudom én, 5 perc alatt, De ez minimum olyan másfél-két év volt. Ugyanis az 1 Sámuel 13 úgy kezdődött, hogy eltelt egy év már, miután Saul király volt, és a második esztendőbe fordult, és akkor ugye ott olvassuk, hogy győztek a filiszteusok ellen, vagyis hát Jonatán lerombolt, valamit ott lerombolt, és akkor a filiszteusok összegyűltek, stb. Tehát még ott is eltelhetett még elég sok idő, mire ezek az események megtörténtek, és akkor olvassuk, hogy Saul lement Gilgálba. Ez alatt az idő, tehát ez idő alatt eltelt mondjuk mennyi, másfél-két év, három év, nem tudjuk, de olyan másfél-két év valószínű. Tehát amikor az 1 Sámuel 10-et olvasod, és azt olvasod ezeket a történéseket egymás után, hogy találkozol emberekkel, azok adnak neked kenyeret, meg stb. Odaérsz, ahol a filiszteusok előse van, és akkor rátszál az Úr szelleme, utána stb. Mennyleg Gilgálba, várjál rám 7 napot. Ugye ezeket mi egymás után olvassuk, de ebből az utolsó rész az jóval később történt meg. Viszont a Sámuel ezeket egymás után mondta el, tehát amikor ugye az ember meghallja ezeket, akkor azt gondolja, hogy ezek mind egymás után beteljesednek, és a gilgáli események nem akkor teljesedtek be, hanem jóval később. És itt jön a lényeg, amire fel akarom hívni a figyelmeteket. Amikor Isten ad egy kijelentést, amikor elhangzik a profétai beszéd, akkor azt a profétai beszédet ne próbáld az idő síkján értelmezni, mert nem fogod tudni, nem fog összejönni. Tehát például Isten mond neked valamit, hogy ő valamit odaadott neked. Akkor ne próbáld azt úgy értelmezni, hogy akkor holnapra már valószínűleg meg lesz, mert elképzelte az esetek nagy többségében, hogy nem lesz meg holnapra. És azt mondja az ige, hogy a halogatott reménység megöl, betegé teszi a szívet. És te csak vársz, eltelik idő, 1 év, 2 év, 5 év, 10 év, és egy idő után azt mondod, hol van az, amit Isten mondott. Talán lehet, hogy nem is Isten mondta. Csak én gondoltam, hogy ez így történik. De azt nem is Isten mondta, és elhalványul már az az élmény, amikor Isten szólt hozzád. Mert tudod, amikor Isten szól hozzád, akkor fönn vagy a hegyen, akkor nagyon boldog vagy. Amikor Isten kijelent neked valamit, hogy gyermekem a tiéd, amiért imádkoztál, odaadtam neked, megvan a mit tudom én, a piros autó, vagy a mit tudom én, micsoda, megvan. És én tudom, mert én is átéltem ezt. Boldog az ember akkor, amikor Isten szól hozzá. Én is, amikor kaptam ígéreteket Istentől, az életemre nézve, akkor nagyon-nagyon boldog voltam, és az ember olyankor úgy érzi, hogy ez most mindjárt beteljesedik, már csak egy nagyon-nagyon icipicit kell hitbe kitartani, csak egy nagyon picit, de hát az menni fog, hát ugye én a hitembere vagyok, nekem minden megy, ez is menni fog, már csak egy nagyon picit kell kitartani. És így ahogy telnek az idők, hát egy picivel többet kell kitartani, aztán egy picivel megint többet, aztán egy picivel megint többet, és az ember előbb-utóbb elhalványul előtte ez az egész, és egy idő után azt mondja, nem is Isten szólt hozzám, csak én gondoltam, csak én beleképzeltem, belemagyaráztam abba az igébe magamnak, és nem is Isten mondta, és eltelt 10 év, 20 év, és az ember depressziós lesz, és azt mondja, elhívás, Isten ígéretei, Isten elhívása, ugyan már. És akkor nézd meg, az ember, és egyszer csak lekerül az ember Gilgálba, és a Gilgál azt jelenti, hogy fordulat, ugye? Valami olyasmit jelent a Gilgál, hogy fordulat. Elkerülsz a forduló ponthoz, és pont a fordulatnál, a forduló pontnál, ahol az igének föl kellett volna, a igének épülnie benned, a magnak föl kellett volna növekednie benned, de eljutsz a fordulóhoz, és nem, mivel nem tápláltad a magot az életedbe, nem tápláltad az ígéretet, amit Isten adott neked, és te eljutsz a fordulóhoz, mert az életesemények történnek veled, és eljutsz a fordulóhoz, és ott kellene nagyon az a hit, ott kellene nagyon az az ige, amit Isten 20 évvel ezelőtt mondott neked. De te már nem tudsz rá visszaemlékezni, mert elhalványult előtted, amit Isten mondott, és a fordulónál elveszíted a csatát. És ugyanez történt Saullal. Ugyanez történt Saullal. Minden beteljesedett az életébe, amit Sámuel mondott. Olyan hatalmas természetfeletti jeleket kapott Saul az elhívására nézve. amire neki, mikor eljött az a forduló pont, amikor Gilgálba, és mindjárt fel is fogjuk olvasni azt a történetet, elkerült valóban Gilgálba, és valóban kétség nem fér hozzá, Saul egy rettenetes helyzetbe került, ezt senki nem tagadja. Rettenetes helyzetbe került Saul. Minden katonai parancsnok, tábornok, a legképzettebbek is összepisilték volna magukat abban a helyzetben. De Saulnak vissza kellett volna emlékeznie, hogy az Isten nem fog engem elhagyni, mert Sámuel fölkent engem. És Sámuel előre elmondta, hogy mik fognak velem az úton történni. És azok eddig mind beteljesedtek. És neked is, amikor eljutsz a fordulóhoz, mert vannak ilyen Gilgálok az életünkben, ilyen fordulópontok. Mik ezek a fordulópontok? Például egy jó nagy, hatalmas nagy nehézség. Próbatétel. Olyan nehézség, amire nem is gondoltál. Belekerülsz egy ilyen marha nagy nehézségbe, és tényleg senki nem tagadja, hogy az nehézség. Senki, hát normális ember nem tagadja. Az nem úgy van, hogy itt van egy nehézség, mit tudom én, haldoklik akárkim, és akkor megvallom, hogy hitáltal megvallom, hogy nem is haldoklik. Itt vannak a számlák előttem, és akkor hitáltal megvallom, hogy nincsenek is itt ezek a számlák, ez csak illúzió. Különben is én vak vagyok, nem is látom, tehát akkor nincsenek is itt a számlák. Nem erről van szó, tényleg, ha nehézség van, az nehézség, az kétség nem fér hozzá. De neked vissza kéne emlékezned arra, hogy eddig az úton, amint jártál, Isten megtartott téged. De ha nincs mire visszaemlékezned, akkor a fordulóknál nagyon-nagyon nagy bajba kerülsz. Érted, hogy mit akarok mondani? És előjönnek a szívedből olyan dolgok, barátom, aminek nem szabadna előjönni. Előjönnek a szívedből megkeseredés, féltékenység a pásztorod felé, a szolgáló testvérek felé, a barátod felé, a szomszédod felé, a kutyádra megharagszol, mert mit tudom, neki miért van szőre, neked miért nincs, mit tudom én. Előjön mindenféle a szívedből olyan dolgok, keserűség, neheztelés, harag, irítség, féltékenység, visszavonások, pártoskodások, pletykaság, susállás, rágalmazás, mindenféle dolog előjön a szívedből. Tudod mikor? Gilgálban, barátom. Gilgálban. A fordulópontnál. Amikor fordulnia kéne az életednek, előjönnek a szívedből. És ez rettenetes. 1 Sámuel 13-hoz lapozzunk. Ugye? Azt írtuk fel. 1 Sámuel 13. Hát Saullal pontosan ugyanezt történt, ha nem durvább. 1 Sámuel 13, 7-től 14-ig.
És a zsidók közül némelyek által mentek a Jordánon, Gát és Gileád földjére. Saul pedig még Gilgálban volt, és az egész nép, mely mellette volt, rettegett. És várakozott 7 napig. Sámuel által meghagyott ideig, de Sámuel nem jött el Gilgálba. A nép pedig elszélett mellőle. Akkor mondta Saul, hozzátok ide az égő áldozatot, és a hála áldozatokat, és égő áldozatot, és mikor elvégezte az égő áldozatot, ímé megérkezik Sámuel, és Saul elejébe ment, hogy köszöntse őt. És mondta Sámuel, mit cselekedtél? Saul pedig felele, mikor láttam, hogy a nép elszélett mellőlem, és te nem jöttél el a meghagyott időre, a filiszteusok pedig összegyűltek már Mikmásban, azt mondám, mindjárt reám törnek a filiszteusok Gilgálban, és én az Úrnak színe előtt még nem imádkozám. Bátorságot vennék azért magamnak, és megáldozám az égő áldozatot. Akkor mondta Sámuel Saulnak, esztelenül cselekedtél, nem tartottad meg az Úrnak a te Istenednek parancsolatját, melyet parancsolt néked, pedig most mindörökre megerősítette volna az Úr a te királyságodat Izrael felett. Most azonban a te királyságod nem lesz állandó, keresett az Úr magának szíve szerint való embert, akit az ő népe fölé fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, amit az Úr parancsolt neked.
Amen. Figyeljetek, nézzük visszafelől ezt a történetet. Miért? Ez döbbenetes. Miért mondta ezt? Miért veszítette el a szellemvilágban, mert a fizikai világban még utána Saul még évtizedekig király volt, de miért veszítette el Saul a szellemvilágban a királyságát ilyen gyorsan? Hiszen senki ártatlan embert nem ölt meg akkor még a népből. Ugye tudjuk, hogy később megölte a papokat, meg rengeteg ártatlan embert, meg üldözte Dávidot, stb. És mégis, pedig ez csak egy úgymond idézőjelbe téve egy egyszerű dolog, beállt egy olyan szolgálatba, ami nem az övé volt. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha mit tudom én, itt megy a dicsőítés, ide jöttem volna, kikaptam volna a Claudia kezéből a mikrofont, és én énekeltem volna. Az Isten irgalmazzon akkor nektek, mert az én énekemet az angyalok megtisztítva szokták fölvinni Istenhez. Külön megvágják egy stúdióba, hogy rendben legyen, de csak egy ilyen példát hozok fel. Tehát ez körülbelül olyan, mint hogyha én beállnék a dicsőítésnek a szolgálatába. Hát itt legfeljebb annyi történne, hogy ide jönnétek hozzám, és megkérdeznétek, hogy normális vagyok-e, meg jól érzem-e magam, orvos mit mondott, stb. De ettől még nem veszíteném el valószínűleg az elhívásomat, csak egy kis négy szem közti beszélgetésen vennék részt, ahol megkérdezné a gyülekezet vezetőség, hogy mi volt ez. Most látszólag ez egy nagyon egyszerű eset. Saul beállt egy olyan szolgálatba, ami nem az övé volt, nem neki kellett volna áldozatot bemutatni, hanem Sámuelnek. Mégis a Saulnak a szívébe már ekkor eldőlt minden. És ez, amit csak szellemi emberek látnak meg. Egy külső ember ebből nem lát meg semmit. Azt látja, hogy hát most mi a baj a Sámuelnek? Hát Saul megpróbált áldozatot bemutatni, tényleg, hát kereste az Istent, nagy a baj, valaminek történnie kell, és akkor itt jön ez az öreg, és föl van háborodva, nem tetszik neki, valamit nem tetszik neki, hogy nem neki kellett volna az áldozatot bemutatni, stb. Most mi van? De a Sámuelben működött a szellemek megítélésének az ajándéka, és neki ebből már lejött, hogy a Saul szíve gonoszszá vált. És a szívének a gonoszsága miatt veszítette el a királyságot. Elég gyorsan. Mit ne mondjak? Elég gyorsan. És elég gyorsan megtörténhet veled is, velem is, hogy Isten jelenlétében van egy átélésünk. Isten jelenlétében van egy megtapasztalásunk, ahol Isten biztosítja számunkra, hogy szeret bennünket, hogy az úton fog tartani bennünket, hogy ne féljünk, ne parázzunk, ne izguljunk, stb. De utána, ha mi nem tápláljuk a szívünkbe azt az igét, azt a magot, amit Isten adott nekünk, nem elmélkedünk azzal az igével, nem imádkozunk azzal az igével, nem valljuk meg azt az igét, hogy Isten nekünk ezt és ezt és ezt mondta, hanem hagyjuk, hogy elhalványodjon ez az egész, és nem érdekel bennünket, akkor valóban nagyon gyorsan megtörténhet, hogy elhalványodik minden, és a szívünk gonosszá válik. Lehet, hogy nem öltünk embert, nem öltünk meg mi senkit, de az Isten szempontjából, a mennyei nézetből, a mennyei szemszögből a szívünk mégis gonoszszá válik, mert egy megkeményedett szív az nagyon gonoszszá tud válni. És egy megkeményedett szívű ember is keresi az Istent. Ez kétség nem fér hozzá. Saul kereste az Istent. Kereste az Istent Saul. Hát annyit tudott, azért annyi látása volt, hogy valami áldozatot be kell mutatni, mert nagyon nagy a baj. De a probléma pontosan ez volt, hogy kereste az Isten, mert nagyon nagy a baj. Érted? És ha te keresed az Isten, mert nagyon nagy a baj, akkor elmondom neked, hogy nagyon nagy bajban vagy. Mert nem azért kell keresni az Isten, mert nagyon nagy a baj, hanem azért kell keresni az Isten, mert újjászülettünk. Azért kell keresni az Isten, mert elhívott emberek vagyunk. Azért kell keresni az Isten, mert lehet, hogy itt a földön rengeteg nyomorúság lesz az életünkben, meg nem kapod meg a piros autót, meg mit tudom én, mit nem kapsz még meg, meg én se kapom meg. De akkor is van egy vigasztalásunk, egy reménységünk, hogy tudjuk azt, hogy Isten nem csak ebbe a földi dimenzióba gondolkodik felőlünk, hanem van egy örökké való terve a számunkra. Olyan örökké való terve van számunkra, olyan csodálatos és olyan dicsőséges, amit föl se tudunk fogni igazából. És ha más nem, ha nincs hited a piros autóra, vagy a mit tudom én, de legalább ebbe az egybe higgyél, legalább ezt az egyet fogadd el, hogy bízol Istenben, hogy ő meg fog téged tartani, bármilyen körülmények között is legyen a te életed, és felfogtad azt, hogy van egy örökkévaló terve Istennek. Veled. És csak ez az egy dolog meg tud téged tartani. Csak ez az egy, semmi más. Csak egy ige van a szívedbe, és ezt az egy igét táplálod magadba éjjel-nappal. Ez az egy ige keresztül tud vinni bármin. Tudod, ha azt mondod, hogy nem tudod, hogy Isten hogy fog válaszolni az imádra, akkor csináld azt, amit én szoktam. Én azt szoktam mondani ilyenkor, nem hiszem el, hogy Isten nem hallgat meg. Nem hiszem el, hogy Isten nem hallgat meg. Hitetlen vagyok abból a szempontból, hogy Isten ne hallgatna meg. Érted? Nem hiszem el, hogy Isten nem hallgat meg. Egyszerűen ebből a szempontból nagyon-nagyon hitetlen vagyok. Nem hiszem el, hogy Isten nem fog belenyúlni az életembe. Nem hiszem el azt a süket hazugságát az ördögnek, hogy Isten nem szeret engem. Nem hiszem el. És ez a fajta nem hiszem el megvallás, ez jó. Ilyeneket mondjál, éjjel-nappal mondjad, hogy nem hiszem el, hogy Isten nem szeret. Stb. Nem hiszem el, hogy Isten nem hallgat meg. Nem hiszem el, hogy Isten nem tart meg. És legalább eljutsz odáig, hogy ha megkérdezik tőled, hogy azt hiszed, hogy Isten válaszolni fog az imádra? Hát azt nem tudom, de azt nem hiszem el, hogy nem fog válaszolni. Érted? Legalább, tehát Isten mindig ad az embernek egy kapaszkodó pontot, valami kötelet, amivel föl tudja húzni magát. És tudod, nem véletlenül mondja Jézus azt a magvető példázatban, hogy ha miután megértetted az igét, meg is kell tartanod. Tehát nem elég megértened az igét, hanem utána meg kell tartanod. Hogyan tartod meg az igét? Úgyhogy táplálod magadba, gondolkodsz róla, imádkozol vele, hogy Uram, te azt mondtad nekem, mit tudom én, 25 évvel ezelőtt, és bár nem látok belőle semmit, de hiszek benne, Uram, mert te mondtad nekem, stb. És nem halványul el az ige előtted, hanem fölnövekszik benned, fává növekszik benned. És figyelj, egyszer eljutsz egy fordulópontra, egyszer eljutsz egy Gilgálba, egy ilyen Gilgál helyzetbe eljutsz, ahol pont akkor annak az igének kell beteljesedni az életedbe. De a legtöbb ígérete Istennek, tudod, mikor teljesedik be az életünkbe? Sokszor krízis helyzetekbe. A legnagyobb világosságokat sokszor krízis helyzetekbe kapjuk. A legnagyobb megtapasztalásokat Istennel sokszor krízis helyzetekben kapjuk. De ahhoz, hogy te tudjál építkezni a te hívő életedbe, ahhoz kell, hogy legyen mire építened. Érted? Te csak arra tudsz ráépíteni, amit előtte már építettél. És ez így megy, a hívő élet egy építkezés. Ha nincs építő anyagod, mert eldobáltad az építő anyagot, ugyan leszállították neked, de te elhagytad, eldobáltad, engedted, hogy elvigyék, mit tudom én, nem foglalkoztál vele, stb. És pont akkor, amikor kéne tovább építeni a házadat, nincs meg az anyag, jön a vihar, és ami volt, azt is szétveri a vihar. És a Saullal ugyan ez történt. Megmondta neki Sámuel, hogy várjál rám. És tudod, én elmondom neked, szerintem Isten direkt csinálta. Direkt úgy hozta a helyzetet, hogy Sámuel késem. Nem, ugyanis, még a 7 nap elteltével is. Tudod, mit akart Isten? Megnézni, mi van Saulnak a szívében. Persze tudta ő azt, de azért tudod, ez úgy van, hogy tudja is Isten, hogy mi van a szívünkben, de meg is akarja nézni. Ez úgy is van, hogy ismer bennünket az Isten, de a Galata levélben mégis az van, hogy és az Isten is megismert benneteket. Tehát érdekes, hogy Istennél is van egy folyamat, hogy ő ismer minket, de mégis meg kell, hogy ismerjen bennünket. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a kapcsolatunk, ahogy mélyül vele, úgy tud egyre több dolgot ránk bízni, úgy tud egyre több szellemi és anyagi áldást is ránk bízni. Az egy dolog, hogy minden megvan, na de bocsánat, hát a szekrénynek a kulcsát az atya őrzi. És ahogy mélyül a kapcsolatunk vele, úgy mondja az atya, jó van, ezt fiam, gyere, ezt is oda tudom most már neked adni, már látom, hogy most már elmúltál 18 éves, eszed is megjött, tessék itt a kocsi kulcs. amikor 30 éves vagy, akkor mondja, jó, most már látom, a pénzzel is jól tudsz bánni, itt van nem tudom, 20 akár hány millió. Tehát az atya is nagyjából így gondolkodik, hogy látja, hogy te mélyíted vele a kapcsolatodat, keresed őt, érdek nélkül keresed őt, azért, mert szeret téged, és ő előbb szeretett téged, és egyszerűen erre te viszont válaszolsz erre a megkeresésre, hogy Isten megkeresett téged, és hogy az atya látja, hogy ezek a viszont válaszok, ezek egyre értékesebbek, egyre őszintébbek, egyre csodálatosabbak. Az atya úgy bíz rád egyre több dolgot, de ugyanez van visszafelé is. Ahogy az Úr látja, hogy az ember egyre jobban eltávolodik tőle. Úgy maga az Úr is akkor azt mondja, jó van, távolodsz el tőlem, akkor még hozok még olyan helyzeteket is, ahol aztán még jobban ki fog derülni, hogy mennyire távolodsz tőlem. És a Sámuel késett, nem jelent meg 7 nap után. És ez előhozta Saul szívéből azt, amit neki ki kellett volna írtani a szívéből. A félelmet, a kisebb rendűséget, és az minden egyéb olyan dolgot, amiből fakadt az, hogy ő végül egy diktátor lett, egy zsarnok lett. Ő valóban zsarnok lett. És az összes zsarnok egyébként tele van félelemmel és kisebb rendűségi érzéssel. És a Saulnak, aki azt mondta, hogy a Benyáminból vagyok, és a legkisebb törzsből, és a legkisebb családból, olyan meglátogatásban volt része, amint neki utána elmélkednie kellett volna, és végig kellett volna gondolni az életébe azt, hogyha Isten ilyen dolgokat tett velem, akkor csak valami terve van velem, akkor lehet, hogy nem csak engem fog nagyját tenni, hanem rajtam keresztül nagyját teszi a Benyámin törzset. De akkor már nem csak a törzsemet akarom, hogy nagyjá legyen, hanem hogy nagyjá legyen egész Izrael. De akkor már nem csak azt akarom, hogy Izrael nagyjá legyen, hanem azt akarom, hogy beteljesedjen az, amit Isten mondott Ábrahámnak is, és Mózesnek is, hogy te benned áldatnak meg a földnek a nemzetei, és királyok és papok lesztek mindannyian, és a népek felé bizonyság lesztek. Idáig akarta Isten Sault kiterjeszteni. És elmondom neked, hogy bármennyire hihetetlennek tűnik, de téged is, engem is Isten idáig akar kiterjeszteni. Nem tudom, hogy hogyan, de ezt akarja Isten. És hogyha te számodra elhalványulnak ezek a dolgok, és nem maradsz az úton, akkor ugyanaz fog történni veled, mint Saullal, hogy eltelik a 7 nap, és nem jelenik meg a Sámuel. Nem jön a prófétai beszéd, pedig már várod nagyon, és nem jön a réma, nem szól Isten, és tudod, ezt Isten direkt csinálja. Mert Isten nem csak azzal hozza ki a szívünkből azt, ami benne van, hogy szól, hanem azzal is, amikor nem szól. Amikor mélyen hallgat Isten. Keresztelő Jánoson keresztül Isten szólt Heródeshez. Nem egyszer, nem kétszer. De Jézus már hallgatott. Jézusnak már egy árva szava nem volt ahhoz az emberhez. És ezzel hozta ki azt, ami a szívébe volt. És Saulnak is ezzel jött ki az, ami a szívébe volt. És ezért akadt ki Sámuel. Hát rájött arra, hát ha ez az ember nem teljesíti ezeket az alapvető, egyszerű parancsokat, amit Isten természetfeletti módon jelentett ki neki, jelekkel, csodákkal bizonyította neki, hogy itt vagyok, veled vagyok. Ha ezeket nem teljesíti, akkor milyen király lesz ebből? Ennél sokkal nagyobb gonoszságokat meg fog csinálni. És azok már ott voltak Saulnak a szívébe. És Sámuel ezt látta. Ezt látta. És ez csak szellemi ember látja meg. Ugyanez a veszély fenyeget bennünket is. Rengeteg mindent Isten mondott nekünk az elmúlt évek alatt. Rengeteg mindent. Nézd meg, hogy, és én is megnézem, vizsgálom a magam életét, hogy azokból a dolgokból, amiket hallottunk Istentől az elmúlt években, mennyi az, ami valóban gyümölcsöt hozott az életünkbe? Vagy mennyi az, amit ugyan tudjuk, hogy nem hozott még gyümölcsöt, de már látjuk a hajtást, már tudjuk, hogy az az ige bennünk van, és tudjuk, van reménységünk, hogy azok a dolgok, amiket Isten mutatott nekünk, azok meg fognak történni az életünkbe, de ha nem történnek meg, akkor is azok az igék segítenek minket, hogy fölnövekedjünk Krisztusba. Tehát mennyi az ilyen? Értitek a kérdésemet? És még egy kérdést szeretnék föltenni neked, amikor te hallgatod az ige hirdetést hétről hétre, akkor te elhiszed, hogy az ige hirdetés az egy természetfeletti valóság? Elhiszed, hogy az ige hirdetésen keresztül lehet, hogy az egész ige hirdetésből nem kaptál semmit, de csak egy mondat. Csak egy mondat, ha az elkapja a szívedet, egy mondat. Az a mondat megváltoztathatja az egész életedet. És a mai magyar egyháznak pontosan ez az egyik legnagyobb problémája. Azért vannak olyan semmitmondó, kenet nélküli ige hirdetések, mert tulajdonképpen csak két ember az egyházba, két ember, két csoport, csak két csoport nem hisz az ige hirdetés természetfeletti valóságában. Csak két csoport. Csak kettő. Az ige hirdetője és az ige hallgatója. Csak ez a két csoport nem hisz abba, hogy az ige hirdetés egy nagyon komoly dolog. Abba bele is lehet halni, ha az ember nem jól csinálja. Ha nem jól csinálja alatt úgy értem, hogyha olyan üzenetet mond el, ami mellett az Isten nem tesz bizonyságot. De az ige hallgatója is belehalhat, hogyha az egyértelmű, konkrét üzenetre azt mondja, hogy ez nem is az Istentől van, hanem az ördögtől. Vagy azt mondja, hogy ez csak hülyeség. Emberi beszéd. És azt mondja, hogy az az ember, aki hirdette, az úgyis csak egy a sok közül, egy közülünk. Hát mit magyaráz? Semmivel se külön, mint mi. Sőt, és akkor jönnek ebben nem megyek bele. Mert ugyanezt történt. Saul is ugyanezt csinálta Sámuellel. Az csak egy emberi beszéd volt. Elhalványult előtte. És ott kellett volna várnia 7 napot Gilgába. És amikor Sámuel késett, akkor is Saulnak azt kellett volna mondani, hogy nem baj, nem probléma, megvárom, mert megemlékezem az Isten hűségéről. Isten eddig is bizonságot tett mellettem számtalanszor. Megvárom, bármi is történjen. És az valóban egy rettenetes helyzet volt. Elszéledett a nép Sámuel, vagy Saultól. Tehát valóban az egy kétségbejtő helyzet volt. De mégis ezek a legnagyobb krízisek hozzák ki az ember szívéből azt, ami valóban benne van az ember szívébe. És a zárásként csak egy pár perc, mert hány óra van? Igen, be fogom fejezni, be kell fejeznem. Most nem olvassuk fel, de a Jeremiás 42-t és a Jeremiás 43-at olvassátok el otthon. Az is megér egy misét. Amiket eddig elmondtam, abból úgy sejtitek, érzitek, hogy Isten mit akar üzenni a gyülekezetnek? Mert egyébként én érzem, csak az a probléma, hogy nem tudom megfogalmazni. És lehet jobb lenne nyelveken elmondani, akkor legalább te se értenéd, én se érteném, és akkor így minden rendben lenne. Egyikünk se értené, és jó volt az üzenet, legalább ezt a végén el lehetne mondani, hogy biztos, hogy amit mondtam, az Istentől volt. És jó lelkiismerettel elmehetek innen. De érzem, hogy ez egy nagyon fajsúlyos üzenet, és egyébként elállok egy titkot nektek. A Lalinak én már körülbelül egy olyan 1-1,5 éven keresztül, ha nem is minden héten, de hogy havonta mondogattam neki, hogy egyszer erről majd fogok beszélni, és akkor mindig ez az egyszer erről, az soha nem jött el, és most érzem azt, hogy itt van ez az egyszer erről, és úgy érzem, hogy többötöknek Isten azt üzeni, hogy nagyon vigyázz a szívedre, és maradj az úton, és az úton úgy tudsz maradni, hogyha keresed az Urat, hidd el, az én életemben sincs meg sok minden, amire nagyon vágyom. Feleségemmel szoktunk erről néha diskurálni egymás között, hogy mennyi mindenre vágyunk, azoknak egy nagy része nincs jelen az életünkben. Ez néha ad okot szomorúságra, de egy dolgot nagyon világosan látunk, hogy az úton kell maradni, és nem szabad Istenről elfeledkezni, mert én emlékszem rá, hogy engem 1991-ben hogyan hívott el Isten. Amikor 15 éves voltam, és semmi reménységem nem volt az életben, és tulajdonképpen már azon gondolkoztam, hogy nincs is értelme az életemnek, mert azt nagyjából úgy bekalibráltam, hogy így vakon mire lehet menni ebbe az életbe, és akkor Isten megkeresett és megtalált engem. És huszon akárhány év elteltével is a Szent Szellem felhívta a figyelmet erre, mert nekem is szoktak ilyen idők jönni az életembe, mikor rám jön egy ilyen furcsa felhő, ami nem a sínai hegyről jön, hanem szerintem a második égből, vagy valahonnan közelebbről, és akkor az ördög el akarja hitetni velem, hogy neked semmit nincsen, de nem is vagy áldott ember, és nézz körül, senkire nem, semmilyen jó hatással nem gyakorolsz az életbe. Hát nézd már körül, mindenki menekülni akar tőled, még az is, aki nem akarja bevallani, stb. Csoda, hogy a feleséged is kitartott melletted, stb. Tehát jön az ördög ilyen hazugságokkal, és a Szent Szellem a napokban felhívta arra a figyelmet, és mint hogyha az Úr azt mondta van a szívembe, hogy figyelj, lehet, hogy ezek a dolgok vannak a te szívedbe, de emlékezzél meg, hogy én elhívtalak téged. És emlékezz vissza, hogy az milyen élmény volt, amikor elhívtalak. Én visszaemlékszem, milyen élmény volt, amikor az első imádság után úgy keltem fel a székemről, hogy üdv bizonyosságom volt, pedig senki nem mondta. Nem mondták azt nekem a hites testvérek, ahol megtértem abba a gyülekezetbe, hogy na most akkor neked örök életed van, és ezt felírjuk egy füzetbe, és hidd el, mert az igébe ez van leírva. Senki nem mondta. Úgy keltem föl a székemből, hogy tudtam, hogy örök életem van. Tudtam, hogyha most összeesnék, és ki megmurdelnék, akkor egyből a mennybe mennék. Tudtam, érted? Hazamentem, és elkezdtem olvasni a Bibliát, és szólt hozzám az Isten igéje. És az a könyv, amit a legmegvetettebbnek tartottam az egész világon, úgy gondoltam, hogy ennyi baromságot, aki összehordott, és mégis miután találkoztam Istennel, rájöttem, hogy ez a világ legcsodálatosabb könyve. És emlékszem, amikor beteltem Szent Szellemmel, és elkezdtem mennyei nyelven imádkozni. Az figyelj, az olyan élmény volt, és akkor bármikor, amikor visszaemlékszem ezekre a dolgok, akkor valami felgerjed bennem, valami olyan megmagyarázhatatlan módon felgerjed bennem, és akkor ilyenkor rájövök arra, hogy mindent ki fogok bírni. Mindent, ha az egész föld atomjaira hullik alattam, és én úgy lógok az űrbe, vagy mit tudom én, és így kell leérnem az egész életemet, azt is ki fogom bírni, legfeljebb nyelveken fogok imádkozni egész életemben, és ott lebegek az űrbe, és milyen jó lesz. Mindent kibírsz az Istennel. Ha visszaemlékszel arra, és nem felejted el azt a tényt, hogy ő elhívott téged, ne a jelenlegi nyomorúságaidra nézzél, mert sokszor a jelenlegi nyomorúságaink ágyaznak meg a jövőbeli dicsőségünknek és boldogságunknak. Persze ezt most nem hiszük el, én sem hiszem el, csak beszélek róla, mert jó róla beszélni. De egyébként ez tényleg így van, csak ezt mindig utólag látjuk meg. Mert a keresztény élet olyan, mint amikor a Héber Bibliát olvasod visszafelé. Ugye az ember sokszor, ahogy visszanézi az életét, akkor jön rá, hogy az Isten mennyi mindenbe megsegítette őt. Ezért mondta azt a Isten Mózesnek, tudod, mi lesz a jel, hogy én veled vagyok? Az lesz a jel, amikor ezelőtt, a hegy előtt itt fogtok állni, ahol én most veled beszélek. És pedig addig rengeteg minden dolog történt vele. Hát átmentek a Veres-tengeren, meg mit tudom én, meghaltak az egyiptomiak, jött a manna, meg mit, rengeteg minden történt, míg a Sínaiig eljutottak. És mégis Isten nem azt mondta, hogy az lesz a jele, hogy veled voltam, hogy átviszlek a Veres-tengeren, jön a manna, stb. Nem ezt mondta Isten, hanem azt mondta, az, hogy én veled voltam, annak tudod, mi lesz a jele? Hogy legvégül itt fogsz állni az egész néppel együtt, ahol én most veled beszélek. És amikor itt állsz, és itt állsz ennél a hegynél, és visszanézel, visszafele olvasod az életed történetét, akkor jössz rá. Te jó ég, hát Isten végig velem volt. Hát Isten végig velem volt. És ugyanezt kellett volna történnie itt is. Jeremiás mindent elmondott, és minden beteljesedett. Minden. És akkor a Jeremiás 42-ben olvassuk, hogy oda mennek hozzá Izraelnek a vezetői, és a júdai nép vezetői, bocsánat, mert akkor nem Izrael, már egy más tészta volt, mindegy. Oda mentek hozzá, és azt mondták neki, hogy imádkozzál értünk, mert nem tudjuk, hogy mit csináljunk, hogy, és azt mondták, hogy bármit mond Isten. Olyan hívők azok mindent mondanak, Uram, tiéd az életem, stb. Mindent mondunk, ugye ismerjük ezeket, tudunk imádkozni, azt legalább tudunk, és ezek is mondták, bármit mond Isten, mindent meg fogunk csinálni. És nem azonnal válaszolt Isten, azt mondja az ige, hogy eltelt 10 nap. Figyelj, de ez alatt a 10 nap alatt rengeteg minden történt. Rengeteg minden. Mint ahogy 7 nap alatt is rengeteg minden történt Saulnál, meg az előző 1,5 évben, vagy 2 évben. Meg 3 nap alatt is, amikor azt mondja a Józsué a népnek, hogy tisztítse, szenteljétek meg magatokat, mert 3. napon az Úr csodát fog cselekedni közöttetek. Vagy Mózes mondta a népnek, mossátok ki a ruháitokat, mert 3. napon az Úr le fog szállni, és az a 3 nap alatt is rengeteg minden történt pozitív irányba, ami elősegítette, hát így is, amikor Isten leszállt közéjük, akkor ugye ahányan voltak, annyi fele mentek, de legalább készültek rá. Na itt is ugyanez történt, csak negatív irányba. Eltelt 10 nap. 1. nap. Hát majd csak szól az Isten hozzánk. 2. nap. Hát még mindig nem jött ide ez a Jeremiás. 3. nap. Hát nem igaz, mit csinál ez a Jeremiás. 4. nap. Hát ez biztos a bárukkal megint összebeszélnek, és megint valami olyat fognak mondani, amit nem jó hallani. És 5., 6., 7. nap, és akkor ment a szövegelés, ez a szemét, ez a izé, nem igaz már. És akkor eljött a 10. nap, meghallották az üzenetet, maradjatok itt ezen a helyen, Babilon királya irgalmas lesz veletek, fölépítelek benneteket, stb. És teljesen szétakadtak a vezetők, kiakadtak az egész nép, és elmondták, hogy nem igaz, hazugság, a báruk izgatott téged, összebeszéltetek, stb. 10 nap alatt. 10 nap alatt olyan szépen összeállt a szívükbe mindenféle gondolat, gonoszság, minden, az ördögnek minden hazugsága, hogy mikor eljött az az állapot, hogy Istent meghallják. Pontosabban egyébként azt gondolom, hogy nem csak az alatt a 10 nap alatt, már szerintem előtte is. De azt gondolom, hogy az a tíz nap egy lehetőség volt nekik, úgy gondolom. A 10 nap egy lehetőség volt, Isten kegyelme volt, hogy nem szólt nekik azonnal, hanem Isten várt Isten 10 napot. És sokszor ezek a 10 napok, ezek ilyen jelképes számok, ezek jelentenek valamit az életünkben, hogy Isten vár, mert Isten nem csak válaszolni akar az imánkra, Isten nem csak szólni akar hozzánk, hanem meg akarja változtatni a szívünket. És sok esetben Isten nem csinál semmi más, csak vár. És neki aztán rengeteg ideje van, mint tudjátok. És Isten csak vár. És a várakozás alatt majd megőrülünk sokszor. És itt is Isten várt, és eltelt 10 nap. Volt egy lehetősége a népnek, de nem éltek ezzel a lehetőséggel. És akkor azt Jeremiás meg is mondta nekik, hogy ti becsaptátok saját magatokat. Az ember az a egyedüli lény a világban, ki rendelkezik azzal a képességgel, hogy egy idő után már saját magát is be tudja csapni. Ez nagyon durva. Az ember saját magát el tudja hitetni egy idő után. És itt is azt mondja Jeremiás, becsaptátok magatokat, amikor azt mondtátok, hogy engedelmeskedünk Istennek. Hát nem fogtok engedelmeskedni, és valóban nem is engedelmeskedtek. És ott is elő a fordulatnál, ahol Isten jót tervezett felőlük, döbbenetes, Isten megmondta, fölépítelek benneteket. Isten megmondta, megáldalak benneteket. Isten megmondta, hogy a Nabukadonozor irgalmas lesz veletek. Isten megmondta, hogy fantasztikus lesz veletek, újra fogom kezdeni, itt fogtok ezen a földön maradni, nem fogtok Babilonba kerülni, újra kezdem veletek. Egy fantasztikus tervet mondott Istennek, és Isten nekik, és ez a fantasztikus terv, hogy meghallották, ez olyan volt számukra, mint hogyha Jeremiás a halálos ítéletüket írta volna alá. Miért? Mert a szívük már gonosz volt, és a jót rossznak mondták, és a rosszat jónak. Ők azt tartották jónak, hogy elmenjenek Egyiptomba, de hát azt mondta nekik Jeremiás, ember, hát pont ott fogtok meghalni. És ugyanez volt Sínai hegynél is, illetve utána, hogy az ígéret földjéről, mikor visszajöttek a 12 kém, és a 12 kémből 10 kém rossz jelentést adott, és az ígéret földjéről, a Kánaánról, arról az ígéretről, hogy Isten beviszi őket Kánaánba, erről az ígéretről, annyira eltorzult a szíve a népnek, hogy azt ők teljesen elhitték azt, és teljesen azt feltételezték, hogy Isten ki akarja őket írtani. Döbbenetes. Az ember szíve annyira el tud, annyira gonoszá tud válni az ember szíve, hogy el tud ad az ember jutni, hogy a végén azt feltételezi, hogy Isten meg akarja őt ölni. És Isten kijelenti neki, hogy fölépítelek, kijelenti, hogy megáldalak, stb. És az ember az igét, azt az ígéretet, amit Isten aktuális rémaként jelent ki az embernek, Isten, ezt az ember szíve átkonvertálja, és úgy hallja meg az ember, mint hogyha a világ leggonoszabb üzenetét hallotta volna meg. Ez döbbenetes. És ugyanez egy ige hirdetésnél, két ember egymás mellett ül. Az egyik fölugrik, azt mondja, halleluja. Másik fölugrik, azt mondja, oda megyek, és megölöm ezt a prédikátort. Hát mi az, hogy ez rólam beszél? Hát megint kiprédikált, stb. Ott senki nem mondta neki. És ugyanez történt itt is. És ez nem az igével van a baj. Nem az igével van a baj. Nem az igével van a baj. Az ige hirdetővel még baj lehet, és sajnos erre rá is tudjuk fogni. De hidd el, sokszor nem is az ige hirdetővel van a baj. Velem van a baj, az ige hallgatójával. És amikor olvasom a Bibliát, nem a Bibliával van a baj. Nem a csia fordítással van a probléma, vagy a új református, új, mit tudom, milyen zsinati fordítással. Hát a Szent Szellem bármit át tud neked fordítani a te nyelvedre, a te gondolataidra, hogyha te Isten jelenlétében, Isten kenete alatt olvasod a Bibliát, hogyha te megfelelő szívvel olvasod a Bibliát. Hát ezen múlnak a dolgok, testvérek. Ezen múlnak a dolgok. És egy záró ige, és ezzel befejezem, ennyi volt ma, ennyit engedett nekem Isten, szerettem volna még nagyon sok mindenről beszélni, de arra nincs most idő. Szerettem volna arról beszélni, hogy milyen jó imádkozni, és mennyire fontos, hogy az ima életünk megújuljon, de majd ezt nektek Isten elmondja. Az 1 Sámuel 13-14-et olvassuk el, és aztán egy pár gondolatot fűzök ehhez, és be is fejezem. 1 Sámuel 16-13-14, hoppá.
Hoppá.
Bocsánat.
Levertem, mint vakapor. Vevi azért Sámuel az olajos szarut, és felkeni őt testvérei között, és attól a naptól fogva az Úrnak szelleme Dávidra szállt, és azután is. Felkel azután Sámuel, és elment Rámába. És az Úrnak a szelleme eltávozik Saultól, gonosz démon kezdi gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. Ámen.
Ámen. Illetve ez ne legyen a mi életünkben. Az egyik, például a katolikus fordításban ez úgy szerepel, hogy rászáll Dávidra az Úr szelleme, és vele is maradt. És ez a kulcs. Ugyanis érdekes, ezt Saulnál nem olvassuk. Ez nagyon érdekes, Saulnál nem olvassuk. Pedig azt gondolom, hogy erre neki is megvolt a lehetősége. Tudod, hogy miért maradt vele Dáviddal az Úr szelleme? Azért, mert Dávid egy Isten szíve szerint való ember volt. És miért volt Isten szíve szerint való ember? Azért, mert Dávid egy Isten kereső ember volt. És ez a kulcs. Dávid is elkövetett gonoszságot, paráznaságot, gyilkosságot, meg egyszer megszámlálta a népet, amikor nem kellett volna. Elkövetett ő is olyan dolgokat, amit nem kellett volna, de Dávid meg tudott térni. Ez nagy dolog, ha valaki meg tud térni. Miért tudott megtérni Dávid? Azért tudott megtérni, mert rengeteg istenkeresés volt már mögötte, és a szívét, ő valahogy visszatudta szívét fordítani arra, tehát megértette a kegyelemnek az üzenetét. Az Ószövetségbe, érted? Ez nem semmi. Az Ószövetségbe, Dávid. Amikor még áldozatokat mutattak be, stb. Ő már akkor azon kevesek közé tartozott, aki megértette a kegyelemnek az üzenetét. Aki megértette azt, hogy az ember Isten nélkül a legnagyobb gonoszságokra képes, de megértette azt is, hogy az ember Istennel a leghatalmasabb dolgokra is képes. És Dávid ezt a kettőt, mert nekünk mind a kettőt meg kell érteni, értsd meg, mind a kettőt tudni kell nekünk. Mind a kettőt, tehát neked magadnak, magadról tudnod kell azt is, hogy ha nem vagy Istennel, a legnagyobb gonoszságokra is képes, vagy csak legfeljebb éppen nincs olyan helyzet, amiben azt végre tudnád hajtani. De azt is tudnod kell, hogy de, ha Istennel vagyok, akkor a leghatalmasabb dolgokra is képes vagyok. Lehet, hogy nem leszek olyan helyzetben, de mégis képes vagyok. És mind a kettőt tudni kell párhuzamosan, de a megfelelő helyzetben mindig az utóbbira kell hangsúlyt tenni, és Dávid ezt értette meg. Ezt értette meg Dávid, amikor a legnagyobb bűnnek a mélységében volt, de mikor jött hozzá Nátán, és megmondta neki, hogy mit követtél el, ezért tudott Dávid megtérni, mert megértette azt, hogy igen, elkövettem ezt, és nincs mentség, elkövettem, de Isten, de olyan nagy dolog, olyan nagy a kegyelem, hogy Istennel együtt mindenre képes vagyok. Nem tudom, hogy hogyan, de Istennel együtt meg tudok térni, ő tud nekem ebben segíteni, Istennel együtt vissza tudok jönni ebből, és megszületett az 51. Zsoltár, és azt mondja, a Szent Szellemedet ne vedd el tőlem, tehát Dávid tudta azt, hogy milyen az, amikor a Szent Szellem nem csak rászáll az emberre, hanem vele is marad, és értsd meg, nekünk is ezért nagyon fontos az Isten keresése az életünkben. Persze nem mindig fogunk ilyen nagy, mit tudom, milyen isteni meglátogatásokat átélni, nem mindig, sőt, tudom azt, hogy az élet rengeteg nehézséget, hétköznapi problémát tartogat, de azt érd el, hogy ne juss abba az állapotba soha, amikor már a Szent Szellem elment tőled, és kiszolgáltatott állapotba kerülsz az ördögnek, démonoknak, gonosz szellemeknek, mert azért lett ez leírva tanulságul, mert az ember eljuthat idáig, és nem csak az Ószövetségben, az Új Szövetségben is az ember eljuthat idáig. És azt mondom neked, hogy az Új Szövetségben sokkal inkább, mert nagyobb a világosságunk, és az ember megveti ezt a nagyobb világosságot, akkor azt mondja, az igen, még súlyosabb az ítélet. Ugye a zsidó levél világosan ír erről. Tehát el lehet menni, el lehet fordulni, el lehet torzulni, el lehet változni gonosz irányba is, de azért lett ez leírva, hogy azok a dolgok, amiket Isten akar cselekedni az életünkbe, és azok az igék, amiket Isten hétről hétre mond nekünk, és azok a jelenlét, isteni jelenlét, áldás, amiket ő tartogat nekünk, az ne átokká, hanem áldássá legyen az életünkbe. De hogy áldás lesz az életedbe, az nagyon-nagyon függ a te szívednek az állapotától. És még egy dologra hat, hívjam fel a figyelmet. Lehet olyan, hogy Isten megadja az embernek azt, amit hőn áhítozik már az ember. És érdekes, miután megadta az embernek, még gonoszabbá válik az ember szíve. Még elbizakodottabbá válik az ember szíve. Az áldás nem változtatja meg az embert, az ige változtatja meg az embert. Az élő ige változtatja meg az embert. Az Isten személyes jelenléte, megtapasztalása változtatja meg az embert. Mert ott is azok az Isten népe az Ószövetségbe, a pusztába, mennyi mindent megkapott, micsoda áldásban volt részük, és mégis elpusztult a pusztába az a generáció, az a nemzedék, mert föl kellett növekedni egy olyan generációnak ott a pusztába, akik már más mentalitásban gondolkodtak. És ez a legnagyobb probléma ma, amit látok ma a hívők életében. Én nagyon sok áldott embert láttam hívők között, áldott embert, gonosz, rossz mentalitással. És nagyon sok olyat is láttam, hogy Isten áldást készített embereknek, de valami olyan a mentalitásuk miatt, valami olyan antierő jött ki belőlük, egy olyan, az a bunkóságnak, a bugrisságnak egy olyan mértéke, ami valami olyan, tehát egy olyan gonoszságot hoz ki belőlük, ami egyszerűen az áldásnak a lehetőségét átokká változtatja, és az ember tényleg valóban nem látja ilyenkor az ember, hogy jó következik az életére. Nincs a, ezeknek az embereknek az életében nincs ott a Szent Szellemnek az a finomsága, az a lehelet finomság, az a érzékenysége, mikor az ember fölismeri, hogy most jobb, ha hallgatok, most jobb, ha másképp viszonyulok, most jobb, ha másképp viselkedek, most jobb, ha így és így teszek, mert érzem, hogy az Isten ebből valami jót tartogat. És sokszor, akikben benne van ez az átok, mert ez egy átok, ez egy gonosz átok, mentalitás. Ez nem megy el úgy, hogy megtöröm, és akkor hányjál egyet, és elmegy. Ez egy mentalitás. És ilyenkor ez a mentalitás, tudod, mikor jön elő? A fordulatoknál, a Gilgálban, a forduló pontoknál előjön a bugris, magyar, bunkó, primitív mentalitás nagyon sok hívőből ma a mai egyházba. És én úgy érzem, hogy Isten azért nem folytattam most ezt a sorozatot, amiről a Klaudia beszélt, pontosan azért, mert úgy éreztem, hogy most meg kell állni. Most meg kell állni. Most meg kell állni, mert lehet, hogy többen egy fordulatnál vagytok, vagy lesztek, vagy leszünk. És most kell megállni, mert a fordulatnál már föl kell használni, Gilgálba azt kell használnunk, amink van. És ki kell várni a 7 napot, vagy a 10 napot. De ha nincs semmit, figyelj, Gilgálba mindenképpen el fogsz jutni. De hogy ott mit csinálsz, az attól függ, hogy Isten szíve szerint való ember vagy-e vagy sem. Tehát keresed-e az Urat vagy sem. Hogy a Szent Szellem nem csak rád száll, hanem veled is marad. Amen. Ennyi volt az én üzenetem.